Pabini Tamás evangélikus püspök az aréna vendége. Ezt a beszélgetést önök felvételről hallják. Ugye a húsvét apropóján beszélgetünk, és beszélgetünk arról, hogy az egyháznak mit kellene tennie, hogy közelebb kerüljön ugye a ma emberéhez is. Beszéljünk egy picit arról, hogy az ember mit tehet ön szerint, hogy közelebb kerüljön a húsvéthoz, a húsvét legendájához, a húsvét történetéhez.
Igen, hát rögtön kérdés, hogy legendának vagy történetnek tekintjük. Nyilván azt vallom, hogy ez egy olyan történet, amiben persze vannak olyan elemek, amelyek talán a későbbi kiszínezésnek az eredményei, de alapvetően a történelmi hitelességéhez nem férhet kétség. Tehát az egyes emberben, ha megvan a nyitottság, hogy ezt meg akarja ismerni, tehát ez a nyitottság intellektuális és érzelmi nyitottság is lehet. Alkat kérdés, hogy kiben van meg az egyik, kiben van meg a másik jobban. Egyszerre a kettőt is persze mozgásba lehet hozni, és kifejlődhet ez az érzék, hogy én meg akarom ismerni, hogy mit tanít az egyház, mi van a Szentírásban, főleg, hogyha azok az emberek, akiket megkérdezek, hiteles választ is tudnak adni erre. Tehát fontos a jó kérdés és a jó válasz is.
Mit tud tenni az egyház? Tud egyáltalán tenni? Kell-e tennie, hogy az egyháznak van-e abban felelőssége, hogy mondjuk a fogyasztás ünnepe helyett ez sokkal inkább egy komoly vallási ünnep legyen?
Igen, természetesen az egyház ezt folyamatosan kell, hogy képviselje. Nem biztos, hogy ellenpropagandával adódhat olyan is persze, hogy felemelt mutatóujjal azt mondjuk, hogy no, nem kéne annyit vásárolni vasárnap, és az ünnep ne annyira a kikapcsolódásnak, hanem a bekapcsolódásnak legyen az ünnepe. Ezt is fontosnak érzem, mert az emberek hajlamosak csak kikapcsolódni és lazulni. Ehelyett, ha azt mondom, hogy be lehet kapcsolódni valamibe, egy transzcendens áramkörbe, akkor az többet jelent. De talán az ilyen felemelt mutatóinál többet jelent egyszerűen a nyitott ajtó. Az egyházunk, az evangélikus egyház most készül a reformáció 500 éves évfordulójára, tematikus évekkel egyebek mellett. Az idei évnek a témája a reformáció és szabadság, és az a plakát, vagy az a kép, amellyel próbáljuk ezt közhírré tenni, az egy nyitott ajtó. Lehet templomajtó, lehet lakásajtó, sokféleképpen lehet érteni, de a nyitottságot szeretnénk ezzel kifejezésre juttatni. Tehát, hogyha az egyház ezt a nyitott ajtót tudja fölkínálni, az már hívogatás, és az lehet, hogy segítség abban, hogy oda hívja az embereket, és ne a plázákba engedje, hogy oda menjenek vásárolni. A húsvéti ünnepkörnek egy picit azért jobb helyzete van, mint a karácsonynak ilyen szempontból, tehát az a nagy kommercializálódás, amely karácsonyra jellemző, az azért húsvétra még nem rakódott rá, annyiféle kötelezőnek tűnő ajándékos kör ilyenkor nincsen. Nyilván ez a nyuszi, meg tojás, meg csibe, ez egy Bibliától lényegében idegen, bár eredendő szimbolikájában azért ahhoz kötődő hagyomány, és abban nincsen semmi kivetnivaló, hogy a gyermekek reggel, húsvét reggel egy kis fészekben csokoládé nyuszit kapnak, tehát ez egy kedves családi erősödés jelenthet, de az a fajta nagy kommercializálódás azért húsvétra nem jellemző. Aztán a harmadik nagy sátoros ünnepünk az, ami aztán leginkább mentes ettől, ami aztán talán primér módon megmaradhatott egyházi ünnep.
Ugye említette a nyitott ajtót, célja ma az egyháznak az, hogy a nem hívőket minél nagyobb számban megszólítsa, tehát hogy minél gyorsabban és minél nagyobb számban gyarapodjék a hívő közössége?
Az egyház kezdettől fogva Jézus missziói parancsát igyekszik teljesíteni, aki feltámadása után ezt mondta, hogy menjetek el szélese világra, tegyetek tanítvánnyal minden népet, megkeresztelve őket az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, és ennek a missziói parancsnak, ahogyan szoktuk mondani, értelmében járunk el. De ez egyrészt nem jelenthet erőszakos missziót, és még csak lelki erőszakot sem, tehát egyfajta pressziót az emberek lelkiismeretén, és nem jelentheti a számoknak a bűvét. Sem. Tehát nem hiszem, hogy most egyfajta ilyen versengésben lennék, akár a különböző felekezetek egymással, ki tud több hívet, báránykát szerezni. Sokszor bizony vannak arra példák, hogy emberi jogból válnak népszerűvé kisebb-nagyobb közösségek, és tömegek mennek egy bizonyos igehirdetőhöz, utána aztán elfordulnak tőle. Azt hiszem, hogyha ehelyett az egyház egy biztos stabilitást tud sugározni, az hosszabb távra jobban érvényesül, de a nyitottságunk, a missziói lelkület azért azt hiszem, hogy jellemző ránk, és nem csak a híveinket akarjuk elérni.
Ugye talán a nem hívők számára is az egyház az emlegetett egyházi ünnepeknek, tehát a karácsonynak, a húsvétnak és talán a pünkösnek is az egyik legfontosabb értéke az az, hogy együtt lehet a család, együtt lehetnek közösségek. Ön szerint ez mennyire él ma, mennyire erős az ma, hogy az emberek akár családon belül, akár egy nagyobb közösségen belül éljék meg ezeket az ünnepeket?
Hát sokaknak eleve nincs is családja, vagy a urbanizáció következtében elköltöznek hazúról, szétszakadnak családok. Az a szép, klasszikus, több generációs modell az egyre kevesebb helyen van meg. Talán az ünnep azért mégis arra sarkal sokakat, hogy ilyenkor meglátogassák a nagymamát, testvérek újra összejöjjenek, tehát egy ilyen közösségépítő szerepe azért megvan az ünnepnek, és ezt mindenképpen meg kell becsülni. De tapasztalatom ilyenkor ünnepek kapcsán, nem egyszer a templomban is, igehirdetésekben is hirdetjük azt, hogy legyetek családban, és becsüljétek meg, és itt azért néhányszor szelíd korholást kaptam olyanoktól, akik magányosak, hogy mindig arról beszélünk, hogy éljétek meg a közösséget családban, és van, aki, ha megszakadt, sem tud családi közösséget találni, mert özvegyként egyedül van, vagy nem házasodott meg, tehát őket is nagyon komolyan kell vennünk, és a szavunk őhozzájuk is el kell, hogy hangozzék. És az evangélikus egyháznak különösen is fontos a magányosoknak a fölkarolása, akár az anyaotthonok segítségével, azért említem most, mert ebben az évben tematizáltuk is az anyaotthonoknak, vagy az átmeneti szállóknak a kérdését, mert ez az evangélikus egyháznak a diakóniai szeretetszolgálati területének az egyik legmegrázóbb és legszebb szolgálati ága. Gödöllőn is, Nyíregyházán is, máshol is működtetünk ilyen anyaotthonokat, és idén azt hirdetjük meg, hogy gondoljunk azokra ünnepen és ünnepek közötti időszakban is, akik nem családban vannak. Ezekben az anyaotthonokban nagyon sokan, akár három generációk is együtt élnek. Olyan is van, hogy valaki talán a nyíregyházi anyaotthonba menekült a gyermekével, az őt bántalmazó férje elől, és aztán nagyon hamar kiderült, hogy itt három generáció is van, mert a gyermeke is már gyermeket várt, tehát három nemzedéket kellett befogadni ebben az anyaotthonban. Annyira fontosnak érezzük, hogy idén az 1%-os kampányunk középpontjába is ezt tettük, és felhívjuk a figyelmet arra, hogy anya nélkül mennyire rossz élni, nem csak úgy, hogy valaki ténylegesen elveszti az édesanyját, hanem a plakátunkon is ez jelenik meg, és a környezetben is ez érzékelhető, hogy ha valaki csak egy pillanat is elveszti az utcán az édesanyját, vagy a strandon kell egy hangos bemondóval keresni egy gyereknek a szüleit, akkor az micsoda ijesztő érzés, és ha valaki egy pillanatra ezáltal átéli, hogy mit jelent anya nélkül élni, akkor talán rá tud hangolódni azoknak a sorsára, akik nem családban tudnak élni. És ezért gondoljuk, hogy ez a szolgálati águnk talán hitelesíti azt a munkát, igehirdetői és karitatív munkát, amely jellemző az egyházunkra amúgy is.
Ha már itt az anyaotthonokat említette, akkor tegyünk talán egy pici kitérőt, ugye az ünnepről beszélgetünk, de ennek kapcsán talán beszélhetünk arról, hogy mit gondol, hogy az egyháznak a karitatív, szociális tevékenysége az mennyire alakult, tehát mennyire alakulhat át, és milyen területeken van erre talán leginkább igény, hogy látja ezt?
Magam johannita vagyok, és hirtelen az jut eszembe, hogy a máltai, a katolikusoknál és a protestánsoknál a johannita szolgálat az mennyire mély gyökerekkel rendelkezik, hiszen több mint 1000 éves gyakorlat az ispotályos rendeknek a működése, ami eredetileg a johannita és a máltai munkaterület volt. És ez mutatja, hogy az egyház lényegéhez már 1000 éve is hozzátartozott a gyengék, az esendők, a kórházban levőknek a fölkarolása. Ez annyiban átalakul, hogy a mai magyar társadalomban, és itt nem szabad kerülgetnünk a kását, a rasszizmus és egyáltalán az előítéletek következtében marginalizálódottaknak az elérése, felkarolása egy különösen is nemes feladat. És ebben az összefüggésben említem az evangélikus egyháznak a cigány misszióját, ami társadalom javító, társadalom erősítő tényező kell, hogy legyen. Sárszentlőr, Szarvason, Nyíregyházán, Békéscsabán, az országnak a számos részében folytatunk kifejezetten missziói szolgálatot, ami nem egyszerűen igehirdetői, hanem talán először még karitatív, és a második lépésben igehirdetői, hitébresztői szolgálat a romák, a cigányok között. Vagy most indult el egy egészen új kezdeményezés, az államtitkárság, illetve a kormányzat támogatásával, hogy az egyházak, a történelmi egyházak roma szakkollégiumokat indítanak, és mi Nyíregyházán szeretnénk egy ilyen roma szakkollégiumot elindítani, azzal a céllal, hogy a felsőoktatásban résztvevő, sajnálatos módon nagyon kis számú cigányokat segítsük, és nekik otthont adjunk, ösztöndíjat adjunk, és bátorítást adjunk, hogy vállalják a roma identitásukat, és értelmiségként, ha majd diplomát kapnak, akkor maradjanak abban a közösségben, ahonnan származnak, hiszen tapasztaljuk, hogy nagyon sokan el akarnak onnan költözni, és az egyházi támogatás azt hiszem, hogy sokat jelenthet ezen a téren.
Egyébként hogy látja, hogy az egyház mennyire eredményes ebben a tevékenységében, mennyire tud mondjuk kapcsolódni akár az állami programokhoz, vagy esetleg mennyire tud az élére állni ezeknek a programoknak akár csak helyben?
Igen, itt mind a kettő fontos. A kapcsolódást most úgy látom, hogy a kormányváltás óta azért sokkal jobban benne lehetünk például a különböző pályázatokban. Azelőtt ki kell mondani, hogy 8 éven keresztül diszkriminálták azért az egyházakat, vagy legalábbis csak éppen megtűrték a különböző pályázati lehetőségek, pályázati források elérésében. Most hála Istennek nagyon sok pályázat kiírásában szerepel, hogy egyházak, egyházi közösségek is pályázhatnak, és ez abból a teljesen természetes fölismerésből fakad, hogy az egyházak már ezred évek óta, 2000 éve folytatják ezt a karitatív munkát, és akkor is csinálták, és akkor is csinálni fogják, amikor ezért nem járt állami támogatás, vagy nem fogja állami támogatás járni, tehát nem azért dolgozunk akár csak az anya otthonban, mert azért állami normatívát kapunk, hanem azért, mert hitünkből fakadóan azt látjuk, hogy ez egy fontos szolgálati terület. Tehát mind a kettő igaz, hogy sokszor élére is tudunk állni ezeknek a mozgalmaknak, vagy ezeknek a segítő akcióknak. Azért, mert ebben, hála Istennek, hosszú tapasztalatunk van. És itt nagyon fontosnak érzem az ökumenikus elkötelezettséget, hogy ha valaki bajban van, akkor teljesen lényegtelen, hogy én most katolikus, református, evangélikus, zsidó vagy felekezeten kívüli, akkor egyszerűen segíteni kell rajta. És a karitatív munkában az egyházaknak az összefogása különösen is természetes. Szép példa erre az ökumenikus segélyszervezet és a máltaiak összefogása, vagy a Caritas és egyéb szervezeteknek az összefogása, hiszen nem riválisok, hanem egy mást kiegészítő komponensek.
Ugye ne csak a karitatív tevékenységről beszéljünk, az egyházi oktatási szociális intézményeknek a helyzete az mennyiben változott, mennyiben változhat, érzékele itt változást ezen a területen?
Hát a rendszerváltás óta többször is változott, ugye akkor volt a nagy boom 89 környékén, én még annak idején a Fasori Evangélikus Gimnáziumban is taníthattam 89-től, amikor az újraindult, és hát akkor átéltük az óriási várakozásokat, utána átéltük bizony a kormányváltások változásával, bizony az ingának az átlendülését, hogy bizonyos negatív diszkrimináció volt ránk jellemző. Most azt gondolom, hogy a helyére kerültek a dolgok, hiszen egy egészséges partneri viszonyban vagyunk a mindenkori kormányzattal, és a oktatásban nem hiszem, hogy túlreprezentáltak lennénk, hanem a hagyományainknak megfelelő módon annak az értékteremtő, kultúra közvetítő hagyománynak megfelelően tudunk jelen lenni, ami mindig jellemző volt az egyházakra. Ezt azért kellő szerénységgel is kell tenni, tehát nem hiszem, hogy meldöngetve, de azért el lehet ismerni, hogy az egyházi iskoláknak a színvonala és a vonzereje az még mindig igen erős, és ugyanez jellemző a szociális intézményhálózatunkra is, a hajléktalan ellátástól kezdve a fogyatékosokig menően, és ismétlem, ezt akkor is végeztük, amikor erre nem kaptunk külön társadalmi fölkérést, sőt, nagyon sokszor az elmúlt rendszerben, 1990 előtt, még jobban tudott az egyház fogyatékos gyerekekkel foglalkozni, mint egészségesekkel, mert az egészségesektől bizonyos értelemben eltiltották a lelkészeket, maradt a fogyatékos gyerekek gondozása, de ez nem csak fogyatékos, hanem nagyon értékes fogyatékosoknak a gondozása, de ez hitelesíti azt hiszem a mai karitatív és oktatási munkánkat is.
Ugye elvárásokról, társadalmi elvárásokról is beszélt. Hogy látja egyébként, hogy a társadalomnak az elvárása az iránt, hogy az egyház végezzen oktatási, szociális, karitatív tevékenységet, az változott? Mennyire erős ez ma?
Tehát az a rendszerváltás környéki nagy lelkesültség talán alább hagyott, akkor talán túlzott is volt a várakozás, olyan értelemben, hogy olyan magas tették a mércét, amely elvárásnak nem tudott azért minden egyházi intézmény megfelelni, és éppen ezért mi is most a legtöbb egyház egyfajta önmérsékletet igyekszik tanúsítani, például az iskoláknak az egyháziasítása terén. Önkormányzatok kínálnak föl iskolákat, sokszor talán azzal a szándékkal, hogy az egyházi fenntartásban anyagilag jobban boldogulnak, azért nem szeretnénk mindent átvenni, mert ismerjük a saját korlátainkat, például megfelelő színvonalú oktatói gárdának a kiállításában, vagy egyáltalán a anyagiakban is, és ezért visszafogottak vagyunk, hogy ami megmarad, az viszont minőségi tudjon maradni. Hogy az elvárások között, vagy elvárások mellett aztán van-e előítélet, mint ahogy néhányszor megtapasztaltuk, nyilván ezt sem lehet tagadni, de talán ez kisebb mértékű, mint mondjuk jó néhány évvel ezelőtt volt. Talán jobban elfogadják azt, hogy ez ugyanolyan természetes dolog egyházi intézménybe járni, mint önkormányzatiba, és ez az egészséges, hogy az egyház legyen a civil társadalom szerves része, ne számítson különlegesének azt, hogy valaki egyházi iskolába jár, ne gondolja senki, hogy ott csak imádkozni kell, és usogó reverendák jelennek meg a folyosón, ott ugyanolyan egészséges, normális, épeszű emberek tanítanak és tanulnak, mint más iskolákban.
De a karitatív tevékenységek apropóján említette az egyházak, a különböző egyházak közötti békés egymás mellett és együttműködést. A húsvétban ezek az egyházak mennyire találnak egymásra, mennyire erősítheti ez a békés egymás mellett élésüket és az együttműködésüket?
Mindenképpen, hiszen átéljük a közös gyökeret, visszatekintünk a kezdetekre, az első jeruzsálemi húsvétra, Jézus feltámadására, ami hát mindannyiunknak a közös ünnepe, és aztán a különböző naptári változatok miatt sajnos nem esik mindig egybe húsvét ünneplése, de idén azt az örömet tudjuk átélni, hogy a keleti kereszténységnek és a nyugati kereszténységnek a naptára egybeesik, és most ezt a húsvétot közösen tudtuk ünnepelni, és ez nagyon jó, ez nagyon nagy érték. Tehát rivalizálásnak azt hiszem, hogy itt végképp nincsen helye, hanem annak tudatában, hogy például milyen sokan vannak vegyes házasságban, csak örülni lehet annak, hogy a katolikus evangélikus vagy református evangélikus házaspárok is közösek lehetnek az ünneplésben is.
Ha már békés egymás mellett élés, a húsvéti ünnep és a húsvét szelleme a különböző civilizációk közötti feszültségeket, konfliktusokat, ezeknek a megoldását, vagy legalább az enyhítését tudja-e valami módon segíteni?
Ha mindenki a saját hitét komolyan veszi, akkor még a különböző vallások is közeledni fognak egymáshoz. Magyarországon még az iszlám terjeszkedés nem olyan nagy, de hát elég csak Ausztriába átlépni, látjuk, hogy például Bécsben, vagy Magyarországban, Münchenben milyen nagyszámú iszlám lakosság van, vagy Észak-Európában, Svédországban például, és sokan félnek is ettől, nyilván sok szempontból nem alaptalanul, hiszen az a keresztény gyökerű Európa így hát könnyen elveszíti a gyökérzetét, de igazából akkor nem kell félni, hogyha nem egy fanatikus vallással állunk szemben, hanem az eredeti szándékának megfelelően békés vallással, mint amilyen hiszem, hogy eredetben az iszlám is, és hogyha ők a Koránra építik a tanításukat, és annak megfelelően rendezkednek be, mint ahogy a mi keresztények az Ó és az Új Szövetségre, vagy a zsidók ugyancsak a saját héber bibliájukra hagyatkoznak, és annak szellemében élnek, így ki a maga vallását komolyan veszi, akkor nincs okunk egymástól félni. A probléma mindig ott van, hogy valaki elszakad a saját vallásától, és annak egy fundamentalista, az összefüggésekből bizonyos dolgokat kiragadó, és éppen ezért eltorzított változatát gyakorolja. Ezért a fundamentalizmustól óvni kell a másikat, de általában a másik vallásnak a megismerése az nem lehet még ártalmas.
Egyébként ezeknek a konfliktusoknak a megelőzésében, vagy az elkerülésében az egyházaknak van szerepe ön szerint?
Az fontos, hogy megismertessük a saját híveinkkel is a többi vallást, ilyen értelemben van. de az is fontos, hogy megmutassuk önmagunkat. Én azt gondolom, hogy talán Európa egy kicsit túlságosan szemérmes volt, és most kezdi belátni már Németországtól kezdve Franciaországig menően sok társadalom, hogy ez a multikulturalizmus azért csődbe jutott, amikor túlságosan szemérmesen beszéltek a saját európai keresztény gyökerünkről. Tehát ezt bátrabban kellene vallani, vállalni, és akár még a más vallásúak számára is a magunk nyitottságával jelen lenni, mert akkor befogadók tudunk maradni, és ilyen értelemben segíthetünk a görcsöknek az oldásában. Nem hiszem, hogy itt vallásháborúkra kellene gondolni, hanem egyszerűen a másiknak a megismerésére, de a egészséges nyitottságra is.
Hogy visszakanyarodjunk egy picit végezetül a beszélgetésünk legelejére, amikor ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy mit üzen húsvét, illetve Jézus halála és feltámadása a ma emberének, a 21. század emberének, akkor az emberek közötti konfliktusban, amivel nagyon sokat lehet találkozni, akár ha autózunk, akár ha tömegközlekedik az ember, akár hogy iskolában van, vagy bárhol máshol, tehát nagyon sokat találkozunk az emberek közötti konfliktussal. Ennek a feloldásában, vagy ennek a csökkentésében, a mérséklésében tud-e a húsvét, illetve a húsvét üzenete segíteni?
Egészen biztos. A húsvét az én felfogásomban az Istennek a békejobbja az ember felé, mert egészen nagypéntekig arról szólt a történet, hogy Isten és az ember haragban áll egymással, hiszen az ember nem volt képes elfogadni Jézusnak a tisztaságát, és őt a halálba lökte. Isten, ha úgy tetszik, ezt megtorolhatta volna, és bosszút állhatott volna egy Sodoma és Gomora példájára az emberiséggel, nem ezt tette, hanem egy egészen más utat választott Jézusnak a feltámadásával. Ezért fogalmaztam így, hogy húsvét Isten ennek a béke jobbja, ami, ha úgy tetszik, egy új esélyt ad az embernek, hogy ez voltál, bűnös voltál, és ezt tetted, szembesülj a saját bűnöddel, és erre a nagypénteki önvizsgálat lehetőséget nyújthat mindenkinek, de húsvét egy új esélyt ad arra, hogy mégiscsak az Isten oldalán maradjál, mert ő nem mondott le rólad, ő megbocsátott neked, és Jézus is, ahogyan visszajött húsvétkor, azokat a tanítványait, akik között pedig szétcsaphatott volna, hiszen mindegyik meggyávult, az egyik elárulta, a másik megtagadta, a harmadik az elfutott, a negyedik az bezárkózott, tehát mindegyik valahogyan leszerepelt, és Jézus nem leckésztette őket meg, hanem odalépett hozzájuk, és azt mondta nekik, hogy békesség néktek. Tehát húsvét ennek a pakstak, ennek az Istentől eredő békességnek a meghirdetése, és minden istentiszteletnek protestáns gyakorlatban is van egy nagyon szép része a pax, amikor egymással a kezet fogunk, és nem csak elsősorban nem a saját meglevő vagy meg nem levő békénket juttatjuk kifejezésre, hanem az Istennek a békéjét adjuk tovább, miközben a mellettünk vagy előttünk mögöttünk ülővel kezet fogunk. Tehát ha a húsvétkor ez a kézfogás terjed, és ez a pax tovább adódik, akkor azt hiszem, hogy meghirdettük azt, hogy ahogyan Isten megbékél az emberrel, mi is egymással meg tudunk békélni.
Fabényi Tamás evangélikus püspök volt a vendégünk az elmúlt egy órában. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat.
Köszönöm a lehetőséget.